Samsula György, a Magyar Posta ZRT vezérigazgatója az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetés első részében a terveket vázolta. Honnan szereznek ehhez embert, és mennyit fognak ezek az emberek keresni? Magyarán hol tartanak a bértárgyalások?
Nagyon jó kérdés. Tehát nézzük meg a postát, hogy néz ki ez ma. Ugye 30 ezer embert foglalkoztatunk, tehát a ország második legnagyobb foglalkoztatója a Magyar Posta. Ugye ez egy hatalmas felelősség, hiszen ezen a 30 ezer dolgozón keresztül legalább 100-150 ezer embernek adunk, tehát a családoknak adunk, embernek, tehát a családokon keresztül adunk megélhetést. A jelenlegi működési struktúránk nagyon munkaintenzív. Tehát az a feladat, amit el kell látni, levelek, csomagok, pénzforgalom, postahelyi feladatok, azok mind emberi erőforrást igényelnek. Úgy gondolom, hogy a postai szakma az elmúlt évekhez képest megkopott. Azt is látjuk, hogy van egy nagyon érdekes statisztika erre vonatkozóan, most szeretnék visszareferálni az IPC, tehát az International Post Corporation-nek a statisztikájára, hogy a postai dolgozóknak az átlag életkor az 46 év. Tehát azt látjuk, hogy egy kiöregedő munkaerővel állunk szembe.
Magyarán nem akarnak újak menni postásnak.
Nem akarnak újak menni postásnak. Ennek több oka is van. Egyrészt én úgy gondolom, hogy a jelen társadalmi elvárások, az igények azok megváltoztak. Tehát ugye egyre kevesebbet látjuk azt, hogy egy generáción átívelő szakma az megmarad a családban. Másik érdekes, szintén IPC statisztika, hogy ennek a postai munkavállalói körnek a közel 30%-a több mint 20 éve a postában. Tehát látjuk, hogy van egy nagyon erős gerince a postának, ami egyrészt tudást, tapasztalatot, hűséget és bizalmat jelent.
Meg tudja, hogy hol van Marika néni, ha éppen nem jön ki az első csengetésre, akkor megkeresi.
Igen. Tehát van egy nagyon robosztus tudás, ami a kézbesítők fejébe van. Csak hogy szemléltessük a problémát, ugye, amikor mert mindig halljuk a panaszokat, az ügyfél panaszokat, hogy nem jó helyre dobták be, nem ért oda a küldemény, egyszerre vitték az egész heti adagot. Mi történik ilyenkor? Ugye egyrészt mi is küzdünk a munkaerőhiánnyal, hiszen ez egy országos anomália. Nem is anomália, ez egy tény inkább. A postai munka az egy összetett munka, hiszen a kézbesítés nem csak kézbesítésből áll, itt jellemzően az úgy történik, most jelenleg a levél feldolgozás, hogy a körzeti és a helyi postáknak kiküldjük a leveleket, és ott van egy úgynevezett belkezelési idő, amikor a postás saját maga szétválogatja a leveleket, sorba rendezi, címre rendezi, összeállítja úgy őket, hogy igazából csak ki kell menni, és végig kell dobálni. Ehhez ismernie kell a járást. Tudnia kell, hogy melyik ház jön melyik után, hol vannak a postaládák, ki lakik ott, mi fér be a postaládába. Most nevetni fog, de van olyan postás, aki ugye megvan szabályzat arra, hogy hány centis csomagot vehetünk, amelyik befér a postaládába, és én lejártam ugye a postákra vidéken, és több helyen is ugye azért a menedzsment próbál eljutni mindenhova, hogy tényleg szembesüljön azzal a problémával, amit lát, és láttam, hogy viszi ki a kézbesítő a nagyobbnál nagyobb csomagokat, és kérdezem tőle, hogy ezt minek viszi ki? Ezt nem kell, hogy kivigyük. És mondja neki, hogy igen, de a Kovács Pistának ez még befér a postaládájába. Most gondolj el, hogyha van egy ilyen kézbesítőnk, és ő betegség miatt, nyugdíj miatt, bármi miatt elmegy. Ott az űr, bejön az új, nem ismeri a járást, nem ismeri a postaládákat.
Kovács Pista nem kapja meg a csomagját.
Így pontosan. Tehát ezzel foglalkoznunk kell, és ezzel foglalkozunk is. Elkezdtünk egy olyan fejlesztést, ami lehetővé teszi azt, hogy a teljes levélszortírozási folyamat a járásod rendezéséig az központilag történjen, tehát az kéne, hogy történjen, és az is fog történni 2-3 éven belül, hogy amikor a kézbesítő bemegy, kap egy dobozt, abban benne van a teljes kézbesítendő volumen, címre is sorba rendezve, kap, ugye most már van egy elektronikus eszközük, erről majd beszéljünk egy pár mondatot később, ami pedig megmutatja neki, hogy milyen útvonalon menjen, és milyen sorrendben érintse ezeket a címhelyeket. Visszatérve a munkaerőhöz, tehát azt látjuk, hogy ez egy nehéz munka. Tehát ugye hóban, fagyban, télen-nyáron vinni kell a leveleket.
Plusz a kutyák,
igen. És ne felejtsük el, hogy a lakosságnak is van itt egy fontos feladata, hogy lakosságnak és a cégeknek, tehát az ügyfeleknek is van egy fontos feladata, hogy kiírják az utcaszámot, kiírják az utcanevet, kiírják a
irányítószámot.
A postaládára azt, amit ki kéne, hogy írják, tehát, de rengeteg olyan címünk van cégeknél is, hogy nincs kirakva semmi. Tehát az ember megy, ugye van egy kézbesítési program év végén, ahol a teljes postai irányítás, tehát az összes munkavállalót megkérjük abba, hogy segítsenek a csomagok kiszállításában, kézbesítésében. Ez a segítőkész program. Én ezen részt vettem, mert minden évben részt veszek, tavaly is, tehát a tavaly előtt is, amikor elkezdtem a postánál, és akkor szembesül vele az ember, hogy kap 50 darab csomagot, el kell vele indulni, és kézbesíteni kell, és oda megy az ember a csengőhöz, ki van rakva, nevet nem talál, mit csinál, nézegeti a csomagot, van rajta a telefonszám, és hát a telefonszám, akkor mit tud csinálni? Tehát név nincs kint, a cím az rajta van, tehát tudom, hogy jó helyen vagyok, felhívni nem tudom, e-mail cím nincs rajta, visszaviszom a központba. Az ügyfél ezt hogy érzékeli?
Nem kapom.
Ő csak azt mondja, hogy hát ott van a rendszerben, hogy kiszállítás alatt, és mégse kapom meg. Tehát azért én úgy gondolom, hogy ez kettős felelősség. Felelősek vagyunk mi azért, hogy ezt eljutassuk a megfelelő címhelyre, de úgy felelős az ügyfél, hogy ezt érthetően és józan módon kiakassza, kitegye, ugye az adóhivatalnak hivatalnál ez adószemtörlést jelent, hogyha nincs kéne egy cégnek a neve, de mi rengetegszer találkozunk azzal, hogy nincs kéne a cégnév.
Bértárgyalásoktól indultunk. Hol tartanak
igen,
most?
Igen, bocsánat, tehát hol tartanak most? A bértárgyalásokat azokat ma kezdjük el. Tehát a stúdióban egyenesen a székházban megyek, ahol a szakszervezetekkel fogunk találkozni. Azt azért szeretném elmondani, hogy az elmúlt 3 évben a béremelésekben jelentős előrelépés történt. Ugye a 17-18-19-es évben több mint 40%-ot emeltünk a béreken, nem azt hiszem, hogy ez egy jelentős előrelépés, de tudjuk, hogy nem elég. Ha megnézzük a cégnek a pénzügyi adatait, amik ugye nyilvánosak, azt látjuk, hogy a bérek a teljes árbevétel 60-70%-át teszik ki. Tehát azt látjuk, hogy egy olyan fenntarthatatlan pályán van most ez a bértömeg, amivel foglalkoznunk kell. Ugye, és hogy jutunk el ide? Most tudom, hogy egy kicsit kitérek megint a bérkérdés alól, de hogy miért pont ezzel szembesülünk, ugye? Ha azt nézzük, hogy mi a törvényi kötelezettségünk, az, hogy 1600 postát fenntartsunk körülbelül. Ehhez képest, hogy fenntartunk 2700 postát. Hogy miért tartunk föl ennyit? Azért tartunk föl ennyit, mert a társadalmi igény ezt kívánja meg. Ahhoz, hogy ezt fönn tudjuk tartani, ugye nekünk plusz létszámra van szükségünk, plusz munkaerőre, és ez megjelenik a bérekben. Ahhoz, hogy a postának ugye kettő szerepe van, egyrészt egy közszolgáltatási feladat, másrészt pedig a versenypiacon való helytállás. Ahogy ezt a kettőt tudjuk biztosítani, az Európai Bizottság biztosít egy keretet, ami 5 milliárd forint, ami abból adódik, hogy a utolsó fal, utolsó cégnek az utolsó házában is el tudjuk vinni a levelet, illetve az egyetemes szolgáltatás alatt értékesített csomagtermékeket. De hogyha ezt egy olyan hálózattal tesszük, ami aminek a költsége magasabb ennél a bizottság által megállapított keretnél, akkor ezt nekünk kell előteremteni. Felhatalmazást kaptunk arra a kormánytól, hogy tárgyaljunk a bizottsággal annak érdekében, hogy ez a keret megemelésre kerüljön, hiszen a postának azokat a plusz feladatokat, amit versenypiaci kondíciók mellett nem tartana fent, de társadalmi elvárások miatt mégis fenn kell tartania, azokat megfelelő forrásból tudjuk biztosítani. Tehát ha visszatérve most a kérdésére, bértárgyalások, igen, minden szándékunkban az áll, hogy a béreket megfelelő szinten tartsuk.
Mennyi a megfelelő szint? Az nyilván emelést jelent. Akkor emelést is, hogyha jelent. Az infláció nem jelentős Magyarországon.
Az infláció nem jelentős Magyarországon, és most számot hagynom, hogy a két dolog miatt nem szeretnék számot mondani, egyrészt azért, mert most fogunk leülni a szakszervezettel. Én azt mondom, az gyengíteni mindenkinek a pozícióját, hogy most elkezdenek számokkal dobálozni. Azt látjuk, hogy a piachoz képest elmaradásban vagyunk, tehát a bérek azok a piaci mediához képest elmaradásban vannak. Ezt nem idén fogjuk megoldani, és nem is jövőre, de egy olyan pályát kell nekünk kirajzolni, ami ezt a szintet egy bizonyos idő alatt, egy belátható időn belül eléri. Ehhez a postának ki kell tudni gazdálkodni a többlet profitot, amiből ezt az emelést meg tudjuk adni, vagy hogyha ezt a közszolgáltatási feladatot ugyanezen a színvonalon és ugyanennyi postával akarjuk ellátni, akkor lehetővé kell tenni, hogy a posta a bizottsági jóváhagyás keretein belül a kormányhattól pénzt kérjen. És erre felhatalmazást kaptunk, hogy ezeket a tárgyalásokat most megkezdjük.
Mennyivel szeretnének több pénzt a kormánytól a bizottság jóváhagyásával? Annyival, hogy fenntartható legyen az egyetemes szolgáltatás jelenlegi színvonala?
Úgy gondolom, hogy van egy társadalmi elvárás, az annak való megfelelés, hogyha nem gazdálkodható ki, akkor ott lesz egy különbség. Mi nem azt szeretnénk, hogy a kormány tartsa el a postát, és a posta nem is úgy működik, hogy ilyen irányba tenne lépéseket. Tehát a posta alapvetően egy elmaradt fejlesztési periódusból áll át egy új szakaszba, amikor egy megújulást, egy gyors átalakulást próbál véghez vinni. Ez rengeteg fejlesztési pénz kell, amit egyelőre magunk teremtünk elő. Ugyanakkor minket nyomaszt a hálózatnak a költsége, illetve az a plusz bérigény, ami ebből adódik. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha azokat a társadalmilag fontos szolgáltatási színvonalakat vagy helyszíneket meg tudnánk tartani, de ugyanakkor nem terhelni le ezt úgy a céget, hogy a fejlesztésekre nem maradjon pénz. Tehát az a különbség, ez az, amit keresünk a kormánytól, illetve a bizottsági jóváhagyáson keresztül, ezt szeretnénk elérni.
Milyen terveik vannak a postán megtalálható pénzügyi szolgáltatásokkal? Magyarán mi a posta helye a pénzügyi közvetítő rendszerben, és mi lesz?
Beszéltük, hogy egy jelentős árbevételi csatorna az a pénzügyi, pénzforgalmi szolgáltatások. Ugye ez a sárga csekken alapul, ami szintén egy olyan hungarikum, ami kezd, ha lassan is, de lemorzsolódni. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy jelenleg éves szinten 200 millió csekk az, ami keresztül megy a postán, illetve 5000 milliárd forint készpénz megy keresztül, ami, ha jól tudom, a központi költségvetés körülbelül egy negyede. Tehát az látszik, hogy ez a termék, még ha jövedelmező is, és hosszú távon fenntartható is, egy megújulásra szorul. Ezzel is foglalkozunk, ugye nem csak magával a csárgaság megújítással, hanem az egész folyamatnak, a feldolgozási folyamatnak, illetve a postai feldolgozási folyamatnak és a háttér folyamatoknak is a megújításával. Amit látnak talán sokan az ügyfelek, hogy megjelent egy QR kód a csekkeken. Ez lehetővé teszi azt, hogy egy optikai eszközzel, akár egy mobiltelefonnal az iCheck alkalmazáson keresztül be tudjuk fizetni a csekkeket. Az iCheck alkalmazás sok ember nem tudja, de ez a Magyar Posta alkalmazása. Ezt igazából most újítottuk meg az elmúlt egy hónapban, egy teljesen új interfészt kapott, és lehetővé teszi azt, hogyha valaki kap egy csekket, akkor egyszerűen egy ráfényképezés, és be tudja fizetni mobiltelefonon keresztül. Ez a QR kód, ez most egy továbbfejlesztésre kerül, ahol belekerülnek a adat tartalomban a befizető neve, címe, tehát egy teljesen beazonosítható pénzügyi tranzakcióval válik, ami nem csak az ügyfélnek jelent könnyebbséget, hanem a feldolgozás során is megszabadulunk attól a jelenlegi folyamattól, ahol egy szkennelésen keresztül bement a csekk, ezt egy karakterfelismerő ismerte föl, vagy nem ismerte föl, amit központilag utána még számítógépen kellett helyesbíteni. Most ez bemegy egy optikai adatcsomag, ami nem tud sérülni. Tehát ez bemegy a központba, és az egész feldolgozási folyamat egy sokkal automatizáltabb, egy sokkal egyszerűbb folyamattá válik.
De biztosak abban, hogy azok fogják ezt a QR kódos rendszert használni, akik egyébként még mindig sárga csekkel dolgoznak? Mert őket akkor meg kell tanítani arra. Nagymamámat nehéz elképzelnem, ahogy a QR kódot aktiválja az okostelefonján, ugyanis nincs neki.
Most őszintén megmondom, én az édesapámnak feltöltöttem a telefonjára, ehhez képest azóta is a postára jár a sárga csekket feladni. Tehát igen, ezt látjuk, hogy kell egy erős ügyfeledukáció. Erre nagy hangsúlyt fogunk fektetni, tehát szeretnénk most, hogy megújult ez az alkalmazás, a postahelyeken is egy bemutatót tartani. Tehát, hogy valaki bejön, akkor elmondja neki, hogy igen, be lehet állni a sorba, vagy pedig meg lehet ezt az alkalmazást ismerni, föl lehet ezt telepíteni a telefonra, és ilyen könnyen be lehet olvasni. De hogy egy kicsit ne csak az ügyfél oldaláról nézzük, ez amikor bemegy az ügyfél a postára, most jelenleg egy ilyen 15-20 másodpercet vesz igénybe, amíg ez a szkenner beszkennel a csekket.
Bedugja.
Ez 3-4 másodpercre fog csökkenni. Tehát ez egy jelentős várakozási időcsökkenést fog jelenteni a postahelyeken. Illetve, ahogy mondtam, a teljes feldolgozásban szerepe lesz. Fontos még egy adat, hogy a felnőtt lakosság 84%-a azért megy be a postára, hogy csekket fizessen be. Tehát, hogyha ezt a forgalmat át tudjuk terelni digitális csatornára, akkor egyrészt a postahelyek terheltségét, a sorban állást tudjuk csökkenteni. Tehát ez azért mindenhol meg fog látszani a szolgáltatási színvonalba.
Pénzügyi termékek forgalmazásával a jövőben is akarnak-e foglalkozni? Van-e a gondolatban bárhol az, hogy ezt a hatalmas hálózatot bankszerűen használják? Van erre példa nagyon sok helyen.
Igen, itt volt több ötletelés is az elmúlt években. Ugye volt egy takarékposta összefonódásról szó, ugye hírekben, ugye ennek híre ment, illetve most is a takarékkal dolgozunk, a takarékbank termékeit szolgáltatjuk a postán keresztül. Én úgy gondolom, hogy egy ekkora hálózatot meg kell tölteni tartalommal, tehát nekünk is meg kell találnunk azokat az addicionális árbevételi lehetőségeket, amit a postahelyeken tudunk generálni, illetve amivel az ügyfélélményt tudjuk gazdagítani. Egyik ilyen termékvonal az a pénzügyi termékek, illetve a biztosítások. Úgy gondolom, hogy a biztosítások azok hírhetten jók. Tehát a posta biztosító egyrészt egy a biztosítási piacon, a retail biztosítási piacon egy vezető termék, egy vezető cég, illetve a pénzügyi termékek kapcsán pedig jelenleg is vannak pénzügyi termékek a postán, de ezeket szeretnénk megújítani. Itt azért nem szeretnénk úgymond bankot üzemeltetni, hiszen a bankokkal versenyezni nem szeretnénk, tehát itt nem saját termékekre gondolunk elsősorban, hanem olyan közvetített termékekre, ami az adott környezetet figyelembe véve eladható.
Tehát itt olyan egyszerű termékekről kell gondolni, nem azzal, amiből a postai alkalmazott hosszan privát bankárként kezd el tárgyalni.
Igen, tehát ilyen ambíciónk nincs. Tehát szeretnénk egy biztos, de jó számlaterméket adni, ami arra jó, hogy készpénzt fel lehessen venni, készpénzt lehessen ráutalni, tartozomhoz egy bankkártya, legyenek esetleg egyszerűbb hiteltermékek, tehát esetleg egy személyi hitel, de ezen túl esetleg egy hitelkártya termék, de ezen túl nem szeretnénk túllépni. Úgy gondolom, és ez megjelenik majd, ezt szerintem egyre többen tapasztalják, van két irányba indult el a postának az átalakítása, egyrészt egy egyszerűsítési vonalon, másrészt egy fejlesztési vonalon. A fejlesztési az, ami a csekkfeldolgozás, MPL plusz, a levélszortírozásnak a rendbetétele, stb. De van egy egyszerűsítési folyamat is, ami a meglévő termék skálát egy sokkal fókuszáltabb, egy sokkal átláthatóbb termék csoportá teszi. Itt beszéltünk időrövidsége, mert csak tényleg gyorsan a levelekről, ahol a 7 tömegkategóriában már csak 3 van. ezt szeretnénk tovább szűkíteni, és egy standard, még standardabb termék családdal előállni. Megnézhetjük a kiskereskedelmet, ami 1200-1300 postán bezárt, mert egyszerűen nem volt nyereséges, és úgy gondoljuk, hogy ahol nincs erre szükség, mert megvan az a kereskedelmi egység, ami ezt kiszolgálja, akkor ezt felesleges fenntartani. A hírlap volt szintén egy olyan szűkítés a tavalyi évben, ami a 2600-700 helyszínről lement 550-re.
Még nem vették az embereket.
Nem vették, mert hát volt olyan postánk, ahol a havi forgalom, tehát a forgalom nem a nyereség, vagy a jutalékbevétel, a forgalom nem ért el a 2000 forintot. Most ugye ez abból állt, hogy kivittük az újságot, kirakták a standra, utána hónap végén begyűjtöttük, azt vittük vissza remitendába. Tehát ezeket a tevékenységeket meg kell szüntetni, és egy sokkal fókuszáltabb üzleti folyamatot kell folytatnunk. Egyrészt ez miért fontos, mert az ügyfélnek átlátható lesz, az ügyfél tudja, hogy miért jön be, miért jöhet be, a folyamatainkban ez megjelenik, tehát ugye, hogyha minél egyszerűbb a termékstruktúra, annál egyszerűbb a mögöttes folyamat, annál standardizálhatóbb, annál inkább automatizálhatóbb, annál inkább humán erőforrás igény szabadítható felel ennek kapcsán.
Járműpark átalakítása hol tart? Egészen a postás biciklitől az elektromos járművekig. A postának hatalmas parkja van.
Igen. Én azt hittem, ez egy sokkal egyszerűbb kérdés, amikor ide jöttem, mert úgy gondolja az ember, hogy megvesz egy elektromos biciklit, odaadja a postásnak, és akkor menjen azzal. Ezt azért ennél átgondoltabban csináljuk. Egyrészt elindítottunk egy olyan pilotot, vagy egy próbát, hogy különböző kézbesítési helyeken különböző eszközöket kell használni. Ugye egyrészt szeretném megszüntetni a párhuzamosságokat, tehát a levél és a csomag, ahol lehet, főleg vidéken, ahol kicsi a csomagszám, az menjen egy csatornán. Tehát ne legyen az, hogy két bicikli indul el, egyiken a csomagok, másikon a levelek. Ez milyen kihívás elé állít. Ugye itt az eszközfajta, ez bicikli, ez háromkerekű bicikli, tehát a kubatúra méret is ugye változik.
Attól függ, hogy milyen a terep.
Tehát akkor először kezdünk az eszköz méreténél, utána az eszköz fajtájánál, hogy mennyire hegyes, mennyire dombos, mennyire völgyes. Elindítottunk egy járműfejlesztési programot, aminek ez országos kiterjesztését a következő egy-két évben meg fogjuk tenni. Azt látjuk, hogy amikor beszerzünk egy elektromos eszközt, az nem csak a postai dolgozónak jelent könnyebbséget, hiszen a munkakörülményeket fejlesztjük, de nekünk is segítséget jelent, hiszen egy elektromos eszközzel is sokkal nagyobb terület járható be. Egy elektromos eszköz az általában jobban terhelhető, hiszen arra ugye a rásegítésen keresztül könnyebben jutni A-ból B-be. De hogy milyen kihívásokkal szembesülünk, ugye, amikor odaviszünk egy elektromos biciklit egy postai hivatalhoz, egy vidéki postai hivatalhoz, nem biztos, hogy a elektromos hálózat elbírja. Elektromos hálózatot kell fejleszteni. Ezeket nem lehet ugye kint hagyni a szabadba, tehát ennek kell egy olyan dokkoló egységet létesítenünk, ami minimum fedett, de jó, hogyha zárt, ahol megfelelő árammennyiséget föl tudnak ezek venni, akkor ugye meg kell tudni szervezni a szervizelését, hiszen ezek azért összetettebb, komplexebb járművek, tehát látszik azt, amikor azt mondják, hogy a posta miért nem vesz biciklit, vesz biciklit, csak ez egy folyamat. Tehát nekünk el kell oda jutnunk, hogy a postahely az megfelelő állapotban legyen, megfelelő áram legyen, megfelelő tárolás legyen, megfelelő képesítésre rendelkezzenek a kollégák, megfelelő szervizt adjunk. Tehát azért ez egy több lépcsős folyamat, és igen, ebbe haladunk, és a két év múlva megint itt ülünk, azt fogjuk látni, hogy egyre több helyen jelenik meg az elektromos eszköz.
Lehet, hogyha egy év múlva itt ülünk, akkor ezt a kérdést már nem kell föltennem, remélem. Mi a postai protokoll koronavírusos járvány ügyében? Mit kell csinálnia a postásnak, akihez a küldemény bejön, és mit kell annak, aki hozzám kihozza mondjuk a Kínából érkező cuccomat?
Ez egy komoly téma, és mi is követjük ezt napi szinten. Tehát kértünk be tiszti orvosi szakvéleményt ezzel kapcsolatban, hogy az a csomag, ami Kínából indul, milyen eséllyel hordozza ezt a vírust, amikor Magyarországra ér. Most itt a tudomány legfrissebb állása szerint a vírus gazdatest nélkül nem vészeli át ezt az utazást. Tehát annak az esélye, hogy a csomagok vírusosak legyenek, az nagyon csekély, vagy a tudomány szerint közelít a nullához. Ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy a postának, mint felelős munkavállalónak itt is jelentős gondossággal kell eljárnia. Mit tudunk csinálni? Ugye minden depóba, illetve levélüzembe eljutattunk, csomagüzembe eljutattunk készfertőtlenítőket, hogyha valaki ilyen csomagokat kezel, akkor az tudja fertőtleníteni meg megfelelő időközönként a kezét. Figyeljük azt, hogy a hatóságok mit mondanak. Természetesen, hogyha kitör egy járvány és karanténa, ha lezárnak bármit, akkor mi oda nem küldjük be a postásokat, hiszen egyrészt nem is tehetjük, és nem is szeretnénk őket kitenni semmiféle veszélynek, illetve fertőzésnek, tehát akkor ebben az esetben szünettel, vagy megszűnik egy időre a postai szolgáltatás, és ezt tudomásul kell venni, ugye látjuk a világon mindenhol, nézzük meg Kínában, milyen jelentős korlátozásokkal éltek a vírus miatt. Én úgy gondolom, hogy ezt komolyan kell venni, hogyha egy ilyen helyzet áll elő, akkor nekünk erre tudnunk kell reagálni, és az ügyfeleknek pedig el kell tudni fogadni azt, hogy akkor ez a csomó akkor egy kicsit késni fog.
De addig, amíg nincs karantén elrendelve Magyarországon, a postásnak, aki hozza a csomagomat, nem kell semmit csinálnia, nincs külön kézfertőtlenítője, gumikesztyűje, maszkja, tehát semmilyen központi elrendelés nincs, hogy máshogy kell viselkednie.
Nincs, alapvetően nincs, és nem is szeretnénk pánikot kelteni, tehát...
Igen, megrémülnék, ha így jönne hozzám a postán.
Én úgy gondolom, hogy erről nincs szó. Tehát mi folyamatosan tájékoztatjuk a kollégákat, mi folyamatosan ellátjuk őket a legújabb információval, ez legyen akár a vírus terjedése, legyen akár a vírusnak a viralitása, tehát ez milyen módon és képpen tud úgymond fertőzni, tehát ezekkel ellátjuk, edukáljuk őket, és legjobb tudásunk szerint járunk el egyértelműen.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Samsula György, a Magyar Posta ZRT vezérigazgatója volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádio YouTube csatornáján is figyelemmel kíséretik. Most a rádióban felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.